zöldi paradicsom. Ami a földön szép és kellemes, maga a paradicsom, ecsettel vászonra festve és formába öntve világhírű művészektől. A jövő titka. Folytatjuk a távcső történetét bemutató sorozatunkat. Érdekességek a világegyetem megfigyelésére alkalmas monstrumokról, köztük a legérzékenyebb rádió hullámdetektorról, amely földön kívüli civilizációk rádiójeleit is érzékelheti. Innovációs nagydíj. A valaha épített legjobb porszívó, vérnyomás csökkentő, rákos betegek speciális gyógykezelési eljárása, elektronikus menetjegy. Folytatjuk a díjnyertes innovációkat bemutató összeállításunkat.
Közlekedési jegy vásárlása mobiltelefonnal. Újfajta vérnyomás csökkentő. A paksi atomerőmű bővítése. Újfajta elektromos távvezeték és a világ legtökéletesebb porszívója. Az innovációs díjak átadásáról szóló összeállításunk második részében sok érdekességre derül fény. Kezdjük azokkal a díjazottakkal, akiknek újítása Pécsett már működik, része a mindennapoknak. Egy feltétel van, mobiltelefon kell hozzá. Igaz, a bankkártyát otthon lehet hagyni.
Ez egy elektronikus fizetési rendszer, ami egy olyan univerzális elektronikus fizetési rendszer, ami nagyon sok dologra felhasználható, és jelenleg most, amiért valószínűleg itt vagyunk, ez az elektronikus menetjegy, tehát a közlekedési alkalmazása. Ennek is sokféle változata létezik. Mobiltelefonon például megvásárolható a közlekedési menetjegy, ami aztán a mobiltelefon képernyőjén mutatható be. Ez működhet városi forgalomban, távolságiban, helyköziben.
A rendszer érdekessége, hogy nem a mobiltelefon szolgáltatók egyenlegét terhelik a tranzakciók. A rendszer bankkártya alapú azokat a szolgáltatásokat is kiválthatja, amelyekhez ma még bankkártyát használunk. Rögtön fölmerül a kérdés, vajon olyan biztonságos is, mint a bankkártya?
Abszolút. Egy kicsit mondjuk még lehet biztonságosabb is, mert egy személyhez kötött telefonhoz is van hozzátéve, és sokkal hamarabb észreveszünk, hogy a telefonunk elveszik, mint hogy a pénztárcánk, és sajnos személyes példából is tudom.
Rossz nyelvek szerint Európa egyes nagyvárosaiban, ahol a jegyet egy SMS elküldésével lehet megvenni, csak az ellenőr felbukkanásakor nyomják meg a küldés gombot a bátor blitzelők. De ennek is van ellenszere.
Itt a első ajtós felszállás van. Tehát a buszmegállóban kell megvenni a jegyet, és a sofőr csak akkor engedi fel az embert, hogyha felmutatja a mobiltelefont, a képernyőt, és a rendszerünknek egyik különlegessége az, hogy ezt ránézésre, tehát pillanatok alatt, gyorsabban, mint egy papírjegynél a kiukasztás, stb. Megadatait, ránézésre meg tudja állapítani a sofőr, hogy ez most érvényes vagy sem.
Az elektronikus fizetési rendszerek biztonsága is fontos, de ennél is fontosabb atomerőművünk biztonsága. A paksi atomerőmű kapta az innovációs nagydíjat azért a teljesítmény növelésért, amelynek nyomán már a hazai villamos energiafogyasztás 43%-át biztosítják.
Van egy 4 blokkos telepe Pakson, ez a 4 blokk, ez 440 megawatt teljesítményű, két szűk minden blokkunk, és ezen blokkoknak a teljesítményét növeltük meg két lépcsőbe, most arról szól a díj, hogy az utolsó lépcsőbe 108%-ra megnövelve a reaktorok teljesítményét, minden blokkunk 500 megawatt teljesítményűvé vált. Ezzel tulajdonképpen, mint egy új gázturbinás blokkot építettünk volna az országba, annyit jelent, mert ha eddig 460 megawattok voltak a blokk, akkor 4-szer, ugye 40 megawatt, 160 megawatt, pont ekkor egy ilyen korszerű gázturbinás blokknak a teljesítménye.
Az atomenergia nagyon is versenyképes árakat produkál, a prognózis szerint pedig a villamos energia előállításában betöltött szerepe növekedni fog, nagyjából 55%-ra.
Ez egy új távvezeték, amely szabadalommal védett, egy olyan nagy feszültségű távvezeték, amely 400 kV-tól viszi az áramot az országba, szállítja idehaza és külföldön egyaránt. Az újdonság az, hogy váltakozó áramú szállításnál általában 6-7% többletveszteség jelentkezik a vezetékeken. Magyarul a szállítás közben ennyit veszítünk az energiából. Az új konstrukciói távvezeték, szabadvezeték, acél-alumínium szabadvezeték, mivel ezt a többletveszteséget minimalizáljuk.
Amiről most hallottak, az energiatakarékos vezető sodronyok, mindjárt meg is teremtik az összeköttetést Paks és a háztartások között. Ez tipikusan az az innováció, amelynél szinte semmi nem változott a korábbihoz képest. Mindössze a sodrony előállítása során történik valami másképp.
A konstrukciója más, ez már egy kis sodrás elmélet tartozik, tehát a húzalokat úgy sodorjuk össze olyan sodratemelkedésekkel, és olyan számítógépes programot is készítettünk rá, amelynek következtében az új termék kívül teljesen ugyanúgy néz ki, mint a régi, viszont az egyes húzalok másképp helyezkednek el a sodratba, úgy tudom talán egyszerűbben mondani, úgy helyezkednek el, hogy a vas felmagnetesedése nulla lesz. Talán úgy tudom legjobban megközelíteni, hogy most hirtelen lecserélnénk a 400 kV-os, tehát azokat a nagy oszlopokon lévő távvezetéket, ez a nagyobb oszlopokra gondoljanak.
Ami átmegy úgy az
országban. Igen, ami mindenhol megy az országban, akkor körülbelül egy kisebb erőművel tudnánk megspórolni Magyarországon ma.
Európa számára az egészség egyre fontosabb. A gyógyszeripar pedig igyekszik kiszolgálni az igényeket. A Richter Gedeon ez irányú törekvéseit az NKTH ismerte el.
Egy vérnyomás csökkentő készítménynek a hatóanyagának egy nagyon szellemes, új, szabadalmilag független eljárás, és ahhoz kapcsolódó pulmonási technológia. Ebben a hatásmechanizmusban az első olyan készítmény, amelynek lejárt a szabadalma, ami azt jelenti, hogy jelentős megtakarítás mind a betegek, mind a társadalombiztosító számára.
A gyógyszeripar rendkívül tőkeigényes ágazat, a jelenlegi válság hatásai azonban nem igazán érződtek.
A gyógyszeriparban a kutatásfejlesztés az 5-10 év távlatban kell gondolkodni, ilyen szempontból mi megyünk a magunk útján, ahogy eddig is, és megvannak erre megfelelő pénzügyi tartalékaink. Egyébként a Richter tavaly évben is, a régióban is, Magyarországon is a legtöbbet költötte a kutatás és fejlesztésre, 23 milliárd forintot.
A végére maradt a világ valaha épített legjobb porszívó és tartozék rendszere. Érdekes módon ennek az innovációnak is vannak egészségügyi vonatkozásai.
Olyan porfelszívó képességgel rendelkezik, amivel egyetlen más versenytársunk sem. Emellett nagyon jó a szűrési tulajdonsága, tehát a levegő, ami visszakerül a szoba vagy a lakás levegőjébe, az teljesen tiszta, nagyon csendes porszívó, tehát mindent egybevetve, amikor az összes tulajdonságát ennek a porszívónak összerakjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ilyen teljesítményűt még senki nem állított elő. A porszívó, amikor végzi a munkáját, akkor a legapróbb részecskéket is felszívja, mind a szőnyegből, mind a bútorokból, mind a levegőből. Ebből következően olyan allergiát okozó dolgokat is, mint például a poratka, azokat is felszívja, és természetesen nem engedi vissza a levegőbe.
Hamarosan jön a távcső történetét bemutató sorozat. Érdekességek a világegyetem megfigyelésére alkalmas monstrumokról, köztük a legérzékenyebb rádióhullámdetektorról, amely földön kívüli civilizációk rádiójeleit is érzékelheti. Ami a földön szép és kellemes, maga a paradicsom, ecsettel vászonra festve és formába öntve. A természet inspiráló ereje, az emberi kapcsolatok pokoli és mennyei dimenziói, a mindennapi élet egyszerű szépségei, a férfi és nő kapcsolata. Gyűjtemény 53 olyan művésztől, mint Monet, Degas, Renoir vagy Rodin. Magyarországon ritkán látott alkotások a Magyar Nemzeti Galériában.
A Földi Paradicsom című kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában egy egész bemutatótermet szentelt a természet ihlette alkotások bemutatására. Szinte minden művész szívesen nyúl a természet adta lehetőségek, a csodák, a tökéletesség ábrázolásához, azért, hogy a nézőket lenyűgözze a természet inspiráló erejével.
Ön mögött egy kedvenc szobra van. Melyik ez?
Igen, Hans Arpnak az Erdőben eltűnt szobor című alkotása. Arp a 20. század elejé modernizmusnak, annak a legextrémebb ágának, az úgynevezett dadaizmusnak volt a képviselője. De egy nagyon érdekes és sajátos művészet felfogást képviselt, ugyanis azt vallotta, hogy a műtárgynak, a műalkotásnak teljesen olyannak kell lenni, mint a természeti tárgynak, tehát nem szabad azt az éles különbséget érzékeltetni, amit a hagyományos klasszikus művészetben ugye megfigyelhetünk, és szándékosan olyan szobrokat készített, amelyek természeti képződményekre emlékeztetnek, kavicsokra, kövekre, ágakra, és a festményeinek is ugye hasonló címeket adott. Az erdőben eltűnt szobor is olyan, ugye három darab egymásra helyezett, nagyon szép bronz mintáról van szó, de amelyek valójában kavicsokra, kövekre emlékeztetnek, és igazában a leghitelesebb bemutatási módja tényleg az lenne ennek a műnek, ha valahol a fák között el tudnánk rejteni, hogy a látogató úgy véletlenül vegye észre. Tehát itt a kiállításban ugye nincsenek fák, csak fákat ábrázoló festmények és erdei képek, és ezért aztán a szobrot egy ilyen furcsa posztemesre helyeztük, alacsonyra és egy ilyen furcsa pozícióba, hogy az ember úgy érezze, mintha tényleg véletlenül került volna oda az a szobor arra a helyre.
Valóban úgy érzi az ember, mintha valahol lent lenne ez a szobor, hiszen nem csak oldalról lehet megnézni, hanem rá lehet látni felülről is.
A szobrok kiállításában tényleg az a leginspirálóbb feladat, hogy több nézetből meg lehet tekinteni a műveket, alacsonyra is lehet őket helyezni, nagyon magasra is, és ebben a kiállításban láttuk még példát arra, hogy a nagyon alacsonyra helyezett szobor, az mennyire megváltoztatja tulajdonképpen a néző viszonyát is a műhöz, és a szobor jelentését is, hogy ad hozzá bizonyos jelentésbeli többletet a műhöz. Hans Arp szobra mellett például Rodennek, a keresztelő Szent János levágott fejét ábrázoló márvány szobra van ilyen nagyon feltűnően alacsony posztemesre helyezve.
És itt vannak körülöttünk az impressionisták is.
Hát igen, a tájkép terem, ami végül is a természet, vagy a természet című terem, ami végsősorban ugye a táj élményének a művészi feldolgozásáról szól, ez az impressionizmus számára is meghatározó élmény volt, és itt tényleg olyan nagymesterek alkotásaival találkozunk, mint Claude Monet, vagy Renoir, akinek több képe is van a kiállításban, itt is, meg más termekben is, vagy az impressionisták nagy angol tagja, Alfred Sisley, pont itt állunk Sisleynek egy erdei tájképe előtt. Ezek az impressionizmus java idejében készültek a legjelentősebb alkotóknak nagyon kiemelkedő művei, és köztük van olyan Monet-nak a sziklás tengerpartot ábrázoló képe, ami több mint 100 évig nem is volt látható Európában, mert elkészülte után röviddel Amerikába került, és végül is most is Amerikából került haza Európába.
És itt van megint az innováció, hiszen az impressionisták egy egészen más technikát alkalmaztak, mint az előtte lévő festők.
Az impressionista technikának tényleg az a lényege, nem csak az, hogy gyorsan festeni, hogy gyorsan rögzíteni a pillanatnyi látványt, hanem a vászon felületén érzékeltetni a természetnek a tűnékenységét és mulandóságát. Nézzük meg Renoir képén is olyan a sziklafal, olyan a fák kidolgozása, mint amit éppen borzol a szél. Tehát a természet mozgása, elevensége szinte lenyomatot hagy a képen, és ugyanez a helyzet Monet impressionista képein is, az a számtalan vibrálás, színes folt, az nem egy öncélú jelenség nála, hanem nem is csak a látvány, a szebb látvány kifejezését szolgálja, hanem éppenséggel az újdonság az, hogy a természet hatását, a természetességet próbálta visszaadni a vászon felületén.
Érdekességek a Világegyetem megfigyelésére alkalmas monstrumokról. A technikai újítások, amelyek lehetővé tehetik, hogy az ember újabb és újabb titkokat fedezhessen fel a végtelennek tűnő univerzumról. A berendezés, amely már valós képet adhat egy távoli naprendszerben lévő bolygóról is. A rendszer, amely egyszerre 8 irányban lesz képes vizsgálódni. és a legérzékenyebb rádióhullámdetektor, amely földön kívüli civilizációk rádiójeleit is érzékelheti.
A hetedik résznek a címe az, hogy mit rejt a jövő, és mint tudjuk, azt ugye nem sejthetjük, minden esetre terveink vannak. Hát van egy 30 méteres távcsőre egy amerikai terv, aminek a szegmenseit elkezdték talán már önteni, ebben nem vagyok biztos. Egy terv az európai óriás távcsőre, mely 45 méteres tükre lenne, a négyzetkilométeres rádió távcső, az Atakama-sivatagban úgy szintén egy óriás rádiótávcső, ahogy a négyzetkilométeres hol lesz, azt nem tudom. Mindez azért sok mindent szolgál a tudományon kívül, és az az utolsó rész azért kitér arra, amit persze mindenkit izgat, hogy egyedül vagyunk-e a világegyetemben. Hát talán választ kapunk erre, talán nem. Én személy szerint nem vagyok optimista ez ügyben, de hát úgy hiszem, hogy mindent meg kell próbálni.
Ezt tették 1974-ben a csillagászok, amikor az Arecibo-i rádió távcsővel egy jel sorozatot sugároztak a Herkules csillagképben levő egyik gömb alakú csillagváros felé. A gömbhalmaz 25 ezer fényévnyi távolságban van. Választ tehát csak 50 ezer év múlva remélhetünk.
Én csak arra tudok mindig gondolni, hogy az ember nagyon szereti a mesét, meg esetleg egyedül van. Mondjuk eszembe jutott azért valami. Erről én gondolkoztam egy csomót, hogy mit mondjak erről a fejezetről, nagyon nehéz ezt mondani. Meg az egész filmre is vonatkozik, hogy olyan szép. És úgy eszembe jutott, hogy azt a szépet, amit ez a film megmutat nekünk a környezetünkből, azt legalább nem tudjuk tönkretenni. Nem úgy, mint itt a saját környezetünket. Vagy csak hát még a Holdat tudjuk még tönkretenni, és még esetleg a Marsot, de mindazt a gyönyörűséget, amit itt látunk, ezt nem tudjuk. És erről eszembe jut egyébként egy vicc is. Egy nagyon-nagyon szomorú vicc végül is, ez pedig a következőképpen szól. Két bolygó találkozik az űrben, az egyik panaszkodni kezd, hogy te képzeld el, emberem van. A másik pedig azt mondja, ne izgulj, volt nekem is, elmúlik magától.
In Arizona, the first mirror has been cast for the giant Magellan telescope. This huge instrument will be built at the Las Campanas Observatory in Chile. Its seven mirrors, each well over 8 meters across, will be arranged like the petals of a flower. And together they will capture more than 4 times the amount of light any current telescope can catch. The Californian 30-meter telescope, planned for 2015, is more like a giant version of Keck. Hundreds of individual segments make up one enormous mirror as tall as a 6-story apartment. In Europe, plans are ready for a European extremely large telescope. At 42 meters in diameter, its mirror will be as large as an Olympic swimming pool, twice the surface area of the 30-meter telescope. These future monsters, optimized for infrared observations, will all be outfitted with sensitive instruments and adaptive optics. They should reveal the very first generation of galaxies and stars in the history of the universe. Moreover, they may provide us with the first true picture of a planet in another solar system. For radio astronomers, 42 meters is peanuts. They hook up many smaller instruments to synthesize a much larger receiver. In the Netherlands, the low frequency array, LOFAR, is under construction. Fiber optics will connect 30,000 antennas to a central supercomputer. The novel design has no moving parts, but it can observe in 8 different directions simultaneously. LOFAR technology will probably find its way into the Square Kilometer Array, which is now topping the wish list of radio astronomers. The International Array will be built in Australia or South Africa. Large dish antennas and small receivers will team up to provide incredibly detailed views of the radio sky. And with a total collecting area of 1 square kilometer, the new array will be by far the most sensitive radio instrument ever constructed. Evolving galaxies, powerful quasars, blinking pulsars. No single source of radio waves will be safe from the spying eyes of the square kilometer array. The instrument will even look for possible radio signals from extraterrestrial civilizations. And what about space? Well, after its fifth and final servicing mission, the Hubble Space Telescope will be on active duty until 2013 or so. Around that time, its successor will be launched. Meet the James Webb Space Telescope, a space infrared observatory named after a former NASA administrator. Once in space, its 6.5-meter segmented mirror unfolds like a blooming flower, 1/7 times as sensitive as Hubble's. A large sunshade keeps the optics and the low-temperature instruments in permanent shadow, allowing them to operate near a whopping minus 233 degrees Celsius. The James Webb Space Telescope won't orbit the Earth. Instead, it will be parked 1.5 million kilometers from our planet, in a wide orbit around the Sun. Half a century ago, the Hale Telescope on Palomar Mountain was the largest in history. Now an even bigger one will be flying into the depths of space. We can only speculate about the exciting discoveries it will make. Stay tuned.
Meanwhile, creative engineers come up with revolutionary designs for new telescopes all the time. In Canada, scientists have built a so-called liquid mirror telescope. In this kind of telescope, the starlight is reflected not by a solid mirror, but rather by the curved surface of a rotating reservoir of liquid mercury. Because of their design, mercury telescopes can only look straight up, but their advantage is that they're relatively cheap and easy to build. Radio astronomers want to put a loafer-like array of small antennas onto the surface of the Moon, as far away as possible from terrestrial sources of interference. Who knows, one day there might even be a big optical telescope on the far side of the Moon. Using space telescopes and occulting disks, X-ray astronomers hope to improve their eyesight tremendously in the future. They may even succeed in imaging the very edge of a black hole.
One day, the telescope may answer one of the most profound questions puzzling humanity. Are we alone in the universe? We know that there are other solar systems out there. We suspect there are even planets like Earth with liquid water. But is there life? Locating such extrasolar planets proves difficult. They are often hidden from astronomers by the intense light radiated by their mother stars. Interferometers launched into the darkness of space may provide a novel answer. Right now, NASA is considering a project called the Terrestrial Planet Finder. And in Europe, scientists are designing the Darwin Array. 6 space telescopes orbit the Sun in formation. Lasers control their mutual distances to the nearest nanometer. Together, they have incredible resolving power, cancelling out the light from overbearing stars, so scientists can actually see Earth-like planets around other stars. Next, astronomers must study the light reflected by the planet. It carries the spectroscopic fingerprint of the planet's atmosphere. Who knows, in 15 years' time, we may detect the signatures of oxygen, methane, and ozone, the signposts of life.
The universe is full of surprises. The sky never seems to impress. No wonder that hundreds of thousands of amateur astronomers across the globe go out every clear night to marvel at the cosmos. Their telescopes are much better than the instruments used by Galileo. Their digital images even surpass the photographic images taken by professionals just a few decades ago. Astronomers' quest for cosmic understanding, their telescopic exploration of the universe, is only 400 years old. There's still a lot of uncharted territory out there.
We've come a long way since Galileo began charting the heavens with his telescope 4 centuries ago. Today, we still observe the universe with telescopes, not only from Earth, but in the limitless regions of space. The seed of humanity lies in our seemingly endless supply of ingenuity and curiosity. We have just begun answering some of the greatest questions conceived. We have charted over 300 planets around other stars in our own Milky Way and located organic molecules on planets around far-flung stars. These incredible discoveries may seem like the zenith of human exploration, but the best is undoubtedly yet to come. You too can join the discoverers. Look up and wonder.
És lesz családbarát, Almási Zsolt mesterszakács reggelizős tippeket ad nekünk. Megtudhatják, hogy mennyibe kerülnek a strandbelépők, nem túl olcsók, és a vastagbél rák veszélyeiről is szó lesz, valamint kertészeti tanácsokat kaphatnak, ha néznek bennünket. Károly Gabi számít a figyelmükre 10:30-tól.